Jó napot kívánok! Az elsőrendű vádlott Gál György meghallgatásával folytatódott a Hunvald per. A 7. kerületi önkormányzat gazdasági bizottságának volt SZDSZ-es elnökét, csak úgy, mint Hunvald György volt erzsébetvárosi polgármester. Különösen nagy kárt okozó, részben bűnszervezetben elkövetett csalással, vesztegetéssel, hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel vádolja az ügyészség. A vádirat szerint több százmilliós kárt okoztak azzal, hogy áron alul adtak el önkormányzati ingatlanokat a 7. kerületben. Gál György a vád szerint esetenként 20-30 milliós vesztegetési pénzt kapott azoktól a vállalkozói köröktől, akik áron alul juthattak az értékes kerületi ingatlanokhoz. A fővárosi bíróságon ott van kollégám Silaher Tamás, szervusz! Mi történt eddig a tárgyaláson?
Jó napot kívánok! A volt SZDSZ-es politikus meghallgatása jelenleg is tart még. A tárgyalás elején a bírónő a többi vádlottal való kapcsolatáról kérdezte Gál Györgyöt. Ő azt mondta, Hunvald György volt erzsébetvárosi polgármester, 1996 óta ismeri, és baráti a viszonyuk. Gál György az ingatlan eladásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy 1998-ban, amikor az erzsébetvárosi önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke lett, 100-150 olyan leromlott állapotú önkormányzati tulajdonú épület volt a kerületben, amelyek bontásra voltak ítélve, a felújításuk pedig rengeteg pénzbe került volna. Ezek közül ajánlott neki megvételre néhányat 2004-ben Nagy György, aki azt mondta, hogy külföldi befektetők érdeklődnek a házak iránt. A bíróság kérdésére Gál György ezt nem tudta megmondani, hogy az önkormányzatnál ki döntötte el, hogy az ingatlanok értékbecslését kivégezze el. A tárgyalás elején egyébként a bírónő kiküldte a teremből az operatőröket és a fotósokat, ugyanis a törvények lehetővé teszik, hogy a vádlottak meghallgatásáról ne készüljön kép és hangver felvétel.
Schiller Tamás, köszönjük szépen! Már a kormány felőtt van Balsa István jelentése a 2006-os őszi zavargásokról. A miniszterelnöki megbízott nem csak a rendőri, hanem a politikai vezetők büntetőjogi felelősségét is felveti a 150 oldalas jelentésben. A Magyar Nemzet értesülései szerint a dokumentum több mint egy tucat olyan bűncselekményt sorol fel, amelyet hatósági vezetők és beosztottak követtek el. Közben megkezdődött a bíróságokon a semmiségi törvény végrehajtása, amelyet még márciusban fogadott el a parlament. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon 16 ilyen ügy van, kettőben már a határozatot is hoztak. Nincs magyar áldozata, a tegnap esti merényletnek a Minszki magyar nagykövet tudomása szerint Kontra Ferenc az MT-nek azt mondta, hogy a fehér orosz hatóságok fokozott biztonsági ellenőrzést vezettek be a buszokon, a villamosokon és a metrón. Az esti robbantásban 12-en haltak meg, és 200 fölött van a sérültek száma.
A fehér orosz hatóságok most az orosz biztonsági szervek bevonásával vizsgálják a tegnapi terrortámadás körülményeit. Anatolij Kuljaszov belügyminiszter szerint valószínűleg távirányítással hozták működésbe az Aktyabrszkaja metróállomás egyik padja alá rejtett robbanó szerkezetet. A bombában vasdarabokat helyeztek el, hogy minél több emberéletet követeljen az esti csúcsforgalomban végrehajtott támadás. Az áldozatok száma szinte biztos, hogy nőni fog, mivel 26 sérült állapota súlyos. Akkor robbantottak, amikor az állomásra mindkét irányból befutottak a szerelvények, mondja az egyik szemtanú. Alekszandr Lukasenko fehér orosz államfő, aki korábban felkereste a merénylet helyszínét, a kormány rendkívül ülésén nem zárta ki, hogy külföldi terroristák állnak a támadás hátterében. Elképzelhető, hogy ezt az ajándékot külföldről küldték, de fontos, hogy ezt kivizsgáljuk. Felhívom a nemzetbiztonsági és a belügyminiszter figyelmét, hogy maximálisan erősítsék meg az ellenőrzéseket. Nem látszat intézkedésekre, hanem valódi fellépésre van szükség. A volt szovjet köztársaságot 1994 óta vaskézzel irányító Lukasenko rezidenciája alig 100 méterre található a metróállomástól. Fehér Oroszországban eddig nem követtek el a mostanihoz hasonló halálos áldozatokkal járó merényletet.
Az eddigi ötösről a legmagasabb 7-es fokozatúra emelték a japán hatóságok a Fukushima-i atomerőmű baleset minősítését. Ezt akkor teszik, ha radioaktív anyagok jelentős mennyiségben jutnak a szabadba, és a szivárgás igen nagy mértékben hat az emberi egészségre és a környezetre. A végső szót a baleset besorolásáról a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség mondja majd ki. Közben ma is volt egy 6-os erősségű rengés Japánban.
Látványos gyümölcskóstolásba kezdett egy tokiói piacon a japán kormány kabinetminisztere. Edano Yukio azt akarta bizonyítani, hogy már a Fukushima-i erőmű régiójában termelt zöldségekben sem magasabb a sugárzás mértéke a megengedetnél. A boltokban és piacokon csak biztonságos élelmiszereket találnak, mondta Edano. Mindezt azután, hogy 5-ösről egy lépcsőt kihagyva, a legmagasabb 7-es fokozatúra emelték az erőművi baleset minősítését. Ilyen szintet csak az emberi életet is károsító mennyiségű sugárszennyezés esetén állapítanak meg. Ha nem teszünk semmit és nem szüntetjük meg a szivárgásokat, a teljes összeadott sugárterhelés elérheti a csernobili szintet, mondta az üzemeltető cégvezetője. A szakértők azt mondják, a minősítés nem a jelenlegi helyzetet jellemzi, csupán az egy hónapja történtek súlyosságát. Az erőmű környékén lakók ennek ellenére aggódnak, és ismét ellenőriztetik, mekkora sugárterhelés érte őket.
A líbiai felkelők elutasították az Afrikai Unió béketervét, így az azonnali tűzszünetet és politikai tárgyalásokat ajánló kísérlet megbukott. Kadhafi kormánya igent mondott volna a polgárháborút lezáró elképzelésre. A felkelők átmeneti tanácsa szerint azonban Kadhafinak távoznia kell ahhoz, hogy tárgyalások kezdődhessenek Líbia jövőjéről. Közben több partmenti városban folytatódtak a harcok. A felkelők csapatai rakétákkal támadták a bregai olajkikötőt védő kormányerőket. Terrorizmus vádjával állították bíróság elé Bolíviában a Rózsa Flores ügy egyik vádlottját, Tóásó elődöt. A magyar férfi 2 évvel ezelőtt túlélte a rendőrségi rajtaütést, amelyben Rózsa Flores Eduardót és 2 társát lelőtték. Az ügyészség 39 ember ellen emelt vádat, köztük autonómia mozgalmak vezetője ellen, akik állítólag külföldi terroristákat bérelték föl, hogy megöljék Evo Morales elnököt. Bolíviából a Magyar Nemzet tudósítója, illetve újságírója Lukács Csaba jelentkezett.
Nagyon megalázó macskaegér játék van, a hatalmi pozícióból azt látjuk, hogy azt próbálják bemutatni, hogy itt nincs esély. Például az előd esetében is az összes beadványt, amit az ügyvédje beadott, azt elutasították, tehát hiába próbáltak kifogásokat emelni a letartóztatásával kapcsolatban, a megkínzásával, stb. Láthatóan előre megírt szöveget felolvasott a bíró úgy, hogy meg sem hallgatta az ügyvédet. Jóban bejutottam az előthöz a börtönbe, 5 percet tölthettem vele, ez is egy nagyon megalázó, hogy gyakorlatilag nem adnak nekik enni, de hogyha az ember beviszi a vacsorát, nem maradhat vele hosszabb időt. És hát nagyon nagy fejfájása van, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a magasból 3500 méterről lehozták, de alapvetően jó van, bár azért látszik, hogy megviselte őt a per.
Júri Gagarin űrrepülésének évfordulóját ünneplik egész Oroszországban. 50 éve ezen a napon szállt fel a Vosztok egy űrhajó Bajkonúrból fedélzetén Júri Gagarinnal. Ő volt az első űrhajós, vagyis az első ember a világűrben. A történelmi eseményről Oroszországban ma külön foglalkozásokat tartanak az óvodákban és az iskolákban, sok helyen ünnepi koncerteket rendeznek. Az orosz elnök pedig kitüntetéseket ad át az orosz űrprogramban résztvevő külföldi űrhajósoknak, köztük Farkas Bertalannak. Az évfordulón világszerte tartanak ünnepi megemlékezéseket. Szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdődött meg kedden a dombóvári uzsorások tárgyalása. A Dombóvári Városi Bíróságon a Bazsa néven ismert férfit és élettársát uzsora bűncselekménnyel és zsarolási kísérlettel vádolják. Jönnek a részletek Pécsről.
Az ügyészség azzal vádolja a férfit és a nőt, hogy 2008 és 2010 között nehéz körülmények között élőknek adtak havi 10 és 60 ezer forint közötti kölcsönöket 100%-os kamatra. Ha ezt az adós nem tudta időre visszafizetni, az adósságot megduplázták. Az amúgy is segélyből élő családok több 100 000 forintot törlesztettek az évek alatt. Az ügynek 27 sértetje van. 20, 14 és 6 év letöltendő fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azokat a férfiakat, akik 2007 nyarán Hegyeshalom mellett előbb megvertek, majd megöltek egy pénzügyőrt. Az áldozat megverését szerelemféltésből rendelte meg az elsőrendű vádlott, ő kapta a legenyhébb büntetést. 2 férfit bérelt fel, hogy verjék meg a nyugdíjas pénzügyőrt. A férfi azonban az erős fejremért ütésekbe belehalt. Ezután a tettesek még a lakását is kifosztották. Annak idején egyébként 2 nap alatt elfogták őket, akkor azt mondták, nem anyagi érdekből tették, ugyanis fizetségként egyikük csak egy motort kapott a megrendelőtől. A becslések szerint 10 millió forintba kerül a kőszegi Mária oszlop helyreállítása. Az emlékműre szombaton dőlt egy házfa. Az első feltételezések szerint azért, mert a tér felújítása miatt sok földet emeltek ki a fa mellől, amelynek gyökere meglazulhatott. A helyreállítás költsége a kivitelezőt terheli.
Az oszlop az a szoborral, a mágyi szoborral együtt fejjel a földbe belefúródott.
A most darabokban a földön heverő oszlop eredetileg 6 méteres volt. A rajta álló Mária szobor feje a földbe fúródott, 50 cm-ről kellett kiásni.
A hiányát egyelőre nem tudjuk pótolni, mindenesetre a letört, illetve a ledőlt részeket, darabokat biztonságra helyezzük, és utána a restaurálás a nyár közepén fog elindulni.
A téren zajló rekonstrukciós munkák miatt néhány 10 cm-nyi földet ki kellett termelni a hársfa körül, a gyökerei azonban nem voltak elég mélyek, a viharos szél így könnyen kifordította helyéből a fát. A ledőlt oszlop helyreállítása akár 10 millió forintba is kerülhet, ezt a kivitelezőnek kell kifizetnie.
Valószínűleg nem a város fogja ezt finanszírozni, hanem a kivitelezőnek a felelősségbiztosítása keretében kerül ez majd finanszírozásra.
A műemlékvédelmi szakemberek szerint szeptemberig biztosan nélkülözniük kell a Mária oszlopot a kőszegieknek és az ide látogató turistáknak. Csak akkor helyezik vissza, ha befejeződött Kőszeg történelmi főterének teljes felújítása.
A helyszínen élesztették újra annak a menteautónak a vezetőjét, amely tehergépkocsival ütközött a 4-es úton reggel Törökszent Miklós és Fegyvernek között. A menteautó személyzete és a szállított beteg is súlyosan sérült. Részletek Szegedről.
A mentő egy teherautót előzött, ekkor ütközött össze egy szemből jövő teherkocsival, majd az árokba csapódott. A sérültekért mentőhelikopter érkezett a helyszínre. A bútorlapokat szállító teherautó sofőrje sértetlenül úszta meg a balesetet. A baleset miatt a 4-es utat lezárták. Ismét kiemelten ellenőrzik a bicikliseket a rendőrök. Azt nézik, hogy fogyasztottak-e alkoholt, és hogy van-e a kerékpáron például lámpa. Tavaly több mint 3,500 kerékpáros baleset történt az országban, ezeknek több mint felét a kerékpárosok okozták. Az idén már 19 biciklis halt meg az utakon.
Sok balesetet okoznak a kerékpárosok, idén már 19-en haltak meg közülük az ország útjain, ezért is ellenőrzik most őket.
Az első keréken borostyán színű prizma legyen, tehát az is hiányzik.
A kerékpárok felszereltségét is nézik, például, hogy van-e rajta lámpa, de a csengő is kötelező. A rendőrök azt mondják, elég régóta figyelmeztettek, most már büntetnek is. A lámpa hiányáért akár 30 ezer forintra, ittas biciklizésért pedig 100 ezer forint is lehet a bírság. Ezek a leggyakoribb szabályszegések, és emiatt van a legtöbb kerékpáros baleset.
Kiemelkedő baleseti ok a látni látszani elv nem megfelelő alkalmazása, illetve ennek a hiánya, illetve az, hogy tévhitel ellentétben nem lehet kerékpárral alkoholt fogyasztani.
Tavaly 3,500 kerékpáros baleset volt az országban. Több mint felét a biciklisek okozták. 92-en haltak meg.
Azt tapasztalom, hogy egyre gyakrabban ellenőrzik a rendőrök őket, és ezért most már kötelezik őket arra, hogy használják a mellényt, illetve a lámpát is. De hát ez saját érdek is, hogy észrevegyenek minket az autósok.
A kerékpárosok sem mindig figyelnek.
Majdnem elütnek minket, pedig mi csak az iskolába szeretnénk bemenni, és pont ott van, ahova bemegyünk az iskolába, pont ott van a biciklissáv.
A fokozott ellenőrzés az ország egész területén április 26-áig tart.
14 határsértőt fogtak el a rendőrök hajnalban a Csongrád megyei Móra-Halom külterületén. A zöld határon érkezett koszovói, török és algír állampolgárokra a járőrök figyeltek fel. Kiderült, hogy a 14 fős csoport egyik tagja, egy 32 éves szerbiai férfi volt az, aki a többieket a zöld határon átkísérte, hogy azután kis teherautóval vigyék őket tovább. A határsértők egyike egyébként beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll.
Korlátozzák a vízszolgáltatást az egyik miskolci társasházban a tartozások miatt. A lakók naponta személyenként mindössze 50 liter vizet kapnak. Azoknál, akik 90 napon túli távhőtartozást halmoztak fel, a meleg víz használatot is korlátozzák, jönnek a részletek Miskolcról.
A korlátozás nem érinti azokat, akik folyamatosan fizetnek, részletfizetési megállapodást kötöttek, vagy valamilyen adósságkezelési eljárásban vesznek részt. A társasház összesen 8 millió forinttal tartozik a szolgáltatónak. A következő tanévtől 3 oktatási intézményt, egy óvodát, egy általános és egy középiskolát adnak az egyházak kezelésébe Kazincbarcikán a tervek szerint. Sokba kerül ugyanis a fenntartás, ezt pedig az önkormányzat finanszírozni már nem tudja.
Arról szól, hogy a világnak a sorsát eldöntik 1943-ban, mégpedig azért, mert három nagyon jelentős vezető.
Történelem óra 11. osztályban. Ezek a diákok még egy évig ide járnak, ezért őket is érinti a váltás.
Mivel az iskolának a profilja megmarad, és a tanáraink is, így nem félünk. Annyi újdonság lesz, hogy az elkölcstan és elkölcs és hittantant fogják bevezetni, ami igazából az általános műveltséghez hozzátartozik, úgyhogy mindenféleképpen előnyünkre fog fájni.
Már folynak az egyeztetések arról, hogy szeptembertől a szalézi rend működtetni a gimnáziumot.
A leendő fenntartónk úgy nyilatkozott, hogy az iskola összes értékét, a teljes hagyományrendszerét megkívánja tartani, és természetesen tovább akarja fejleszteni, tehát az iskola pedagógiai programjának a jeles elemei, az indított tagozatok, képzési formák mind-mind megmaradnak.
Az állam 137 millió forintot biztosít a gimnázium működéséhez, és az összes költség a 215 millió forintot meghaladja, a maradék 78 millió forintot önkormányzatunknak kellene kigazdálkodnia, ebben a nehéz helyzetben nyilvánvalóan, hát ez meglehetősen nehéz.
Ezért döntött a testület a gimnázium átadásáról, de egy általános iskola és egy óvoda is egyházi kézbe kerül.
Jelen pillanatban az óvodára a görögkatolikus egyház, valamint a református egyház, az általános iskolára már csak a református egyház, míg a gimnáziumi oktatásra a szalézi rend tartományfőnöksége az, amely szeretne működésből kivenni a részét.
Ezek az alapfokú intézmények már nincsenek a kazincbalcikai oktatási rendszerben, az egyház új iskolát és óvodát alapít. Az ingatlanok azonban minden esetben az önkormányzat tulajdonában maradnak.
A negyed döntő két visszavágója lesz ma a BL-ben. Az egyik már úgy tűnik, mintha eldőlt volna, de a másikon azért lehetnek még talán meglepetések is. Sport következik Zelinka Ildikóval, te mit gondolsz?
Hát valóban a Barcelona jelentős előnnyel várhatja a mai meccset, a Chelsea-nek viszont kapaszkodnia kell, ha nem akar kiesni. Jó napot kívánok, hogy hogyan készülnek a csapatok az esti mérkőzésekre, rövidesen bemutatjuk, előbb azonban a spanyol bajnoksággal foglalkozunk, ahol a kiesés elkerüléséért küzd a 16. helyen álló Getafe és a jelenleg 17. Zaragoza.
Amilyen távol áll a Zaragoza és a Getafe is az élmezőnytől, olyan távolról nézték a vendégvédők, amint Leonardo Poncio 30 méterről a kapuba lő. Talán még maga sem gondolta volna, hogy onnan becsusszanhat a labda. Hasonlóan bizonytalanok voltak a Getafe védők a második gól előtt, Uche egészen könnyedén vezette végig a teljes vendégtérféren a labdát, passzával pedig teljesen üresen találta meg Nicolas Bertolót, aki egy átvétel után magabiztosan fejezte be az akciót, és önzetlenül megköszönte társának a gólpasszt. Persze a hazaiak sem mentek a szomszédba bizonytalan védőért. Egy sima megkerülős csel után jöhetett a beadás, amely után Adrián Colunga fejesét még sikerült tisztázni, de Casquero már könnyedén bombázhatott a kapuba. A második félidőben kis hián egyenlített a madridi kis csapat, de Casquero újabb lövését védte Antonio Doblas, így maradt a 2-1-es zaragózai győzelem.
Meglepően könnyen győzött a negyeddöntő első mérkőzésén a Barcelona az ukrán Shakhtar Donetsk ellen a BL-ben. Ettől függetlenül a spanyolok nem veszik könnyedén a visszavágót.
Egyszerű cicajáték, de a Barca stílusának alapja. A technikás pontos, rövidpasszos játék Barcelonában 5-1-es győzelmet eredményezett a Shakhtar ellen, sokak szerint már a Camp Nou-ban eldőlt a párharc. Szó sincs róla, hogy ez már csak barátságos meccs lenne. Teljesen komolyan vesszük, hiszen újra a legnagyobb európai kupa elődöntőjében lenni olyasmi, ami mindenkit motivál, mondja Guardiola. Nagy hibát követnénk el, ha már a következő meccsel foglalkoznánk. Nos, a Bernabeu előtt itt a Donbass arénában kell majd helytállni, és nem csak a Shakhtar braziliaival, hanem a katalánoknak igencsak szokatlan időjárással szemben. A jégeső miatt az újságírók a Shakhtar edzése helyett csak az üres pályát fotózhatták. Semmi sem lehetetlen, de tudjuk, hogy kevés esélyünk van. Azon leszünk, hogy visszaszerezzük a büszkeségünket, mondta ki a realitásokat Mircea Lucescu, az ukránok román edzője. De sose felejtsük el, a Barszát nem egyszer lették már meg Kelet-Európában.
Könnyen egy olasz szakember állásába kerülhet a BL angol rangadója. A Chelsea ugyanis az elveszített hazai mérkőzés után a Manchester otthonában próbálja megmenteni szezonját.
8 idényből 6-szor próbálja elérni az elődöntőt a Chelsea, de nincs könnyű helyzetben Carlo Ancelotti csapata. A Stamford Bridge-en az első mérkőzésen 1-0-ra kikapott a Chelsea, így a Manchester United ellen főképpen türelemre lesz szükség, mondja az edző. Tudjuk, hogy mit kell játszanunk, tudjuk, hogy 90 perc alatt mire van szükségünk, de azt is, hogy nem helyezhetjük erős nyomás alá Manchestert, mert a mi játékunkhoz időre van szükség. Amúgy is, tette hozzá a kékek olasz menedzsere, a Manchester otthonában nagyon veszélyes lehet támadni. A két együttes 2008-ban BL döntőt játszott egymással, és akkor a Chelsea 11-esekkel veszített. Amennyiben kiesnek a kékek, az könnyen az olasz szakember állásába kerülhet, mivel a BL az utolsó trófea, amelyet megszereztet a Chelsea. Ráadásul Fernando Torres nincs jó formában, 817 perce nem lőtt gólt. Erre Ancelotti azt mondta, nem az a fontos, hogy Torres jól játszon, az a fontos, hogy nyerjünk a Manchester otthonában.
Most nézzük, mi történt az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban.
Két meccsre az alapszakasz vége előtt Atlantába látogatott az NBA kirakat csapata, a feketemezes Miami Heat, amely egy győzelemmel akár be is biztosíthatta második helyét a keleti főcsoportban. Ennek érdekében mind LeBron James, mind Wayne Wade hozta a tőle elvárható színvonalat. James a meccs elején távoli triplákból szerezte pontjait, míg Wade a lehető legközelebbről, azaz zsákolásokból növelte a Miami előnyét. A házi versenyt 34 ponttal LeBron James nyerte, míg a hazaiak legjobbja, Josh Smith, ennek pont a felét, azaz csak 17-et tudott összehozni. Az Atlanta az utolsó negyedben így is szorossá tudta tenni a meccset. A félidei 16 pontos hátrányt pár perccel a vége előtt teljes egészében eltüntette, ám a vezetést már nem sikerült átvennie. James Jones bravúros falttal együtt bedobott hármasával végül bebiztosította a csapata sikerét. A Miami így 98-90-re nyert, és mivel a nagy rivális Boston ekközben ismét kikapott, LeBron Jamesék már biztos keleti másodikként várhatják a rájátszást.
Kemény Dénes neve nem csak a vízilabdázók között, hanem az üzleti életben is jól cseng, csapatépítő meglátása, ugyanis mindenhol megfontolandóak. A háromszoros olimpiai bajnok férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányáról Kemény üzenetek címmel jelent meg könyv.
Kemény Dénes, ahogy megszokhattuk tőle, medenceparton dirigálva a válogatottnak, és Kemény Dénes immáron 5. alkalommal egy könyv szereplőjeként, ezúttal Endre Juditnak köszönhetően.
Úgy gondolom, hogy az üzenetek maguk, az ezeknek a gondolatoknak, vagy a tapasztalatoknak az összessége, amit mint üzenet bárki, akár sportvezető, akár fiatal sportoló, de leginkább szerintem a gazdasági élet fontos vezetői felhasználhatnak.
Amit ő üzen, amit az ő munkája, az ő tevékenysége, az ő eredményei üzennek, az olyan, amit szerintem idővel majd idézni fognak.
Sporthírekkel legközelebb este jelentkezünk, a BL eredményeikről pedig a késő esti híradóban számolunk be.
Zelinkő Ildikónak köszönjük szépen. Mi pedig időjárás jelentéssel folytatjuk, Kisi Károlyjal.
Jó napot kívánok! Nem valami jó hírekkel érkeztem ide a stúdióba, a következő napokban folytatódik a szeszélyes áprilisi idő, mégpedig annak egy hidegebb változatával. Ugyanis ismét északira fordult az áramlás itt Közép-Európa fölött, tehát a sarkvidék felől érkeznek a szárazabb és nedvesebb léghullámok. Most egy melegfront felhőzete érintett bennünket, de a közeledő hidegfront előtt bizony a délutáni órákban záporok, zivatarok is előfordulhatnak itt a Kárpát-medencében. Már a délelőtti órákban is előfordult egy-egy zápor zivatar a Dunántúlon, ezek aztán a délutáni órákban egyet több helyen alakulnak majd ki. Ma azonban még enyhe lesz az idő, 16 és 21 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet. Az éjszakai órákban a hidegfront át is vonul fölöttünk, megerősödik, helyenként viharossá fokozódik ismét a szél mögötte, még nem lesz annyira hideg, 4 és 8 fok között várható általában a legalacsonyabb hőmérséklet. Holnap napközben is erős időnként viharos szélre kell számítanunk, többfelé várható záporeső futó zápor, időnként a Dunántúlon már felszakadozik a felhőzet, de a felhő átvonulásokból további záporok várhatók. Erős időnként viharos lesz még az északi északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet azonban már csak 10 és 12 fok között várható. Több lesz a felhő az ország keleti felén, itt is várható záporeső zivatar, erős lesz az északi szél, 9 és 13 fok emelkedik csak a hőmérséket a kora délutáni órákra. A következő napokban eleinte még marad ez a szeles és gyakran megrövekvő felhőzettel, futó záporokkal tarkított időjárás, aztán a hét legvégén szombaton és vasárnap várható a felhőzet csökkenése, és egy kicsit erősödik a nappali felmelegedés, de hűvös marad az idő. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Híradó legközelebb 16:30-kor lesz, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
tojásos lecsót akartam csinálni.
Ez majd fontos tényezője lesz a jegyzőkönyvnek, amit felveszünk.
Tisztelettel meghívlak mindkettőtöket valamelyik vadászházunkba.
Mi nem vagyunk vadászok.
Barokk muzsikát vagy beat-zenét hallgatok.
Mi diszkózni készültünk, de nem mehetünk.
Majd én maradok, menjetek csak nyugodtan zülleni. Nem az ilyen diszkóban szoktak robbangatni?
Pedig azt mondták, vége a robbangatásoknak.
Szomszédok. Ma délután az M1-en.
Egy pszichopata nem érez szeretetet.
Nagyon szeretlek, tudod.
Kaptam egy csokorvirágot, de az aláírás olvashatatlan. Szeretném tudni, ki küldte.
Gabi asszony lakik ott.
Látni akarja a házat. Nem tudom tovább visszatartani.
Elissa és Gabi összeverekedtek a klubban.
Ő barátom.
India álmok útján. Ma délután az M1-en.
Tüdő, szív, gyomor és agyvelő, azaz a legbizarabb hazai ételeink.
Azt mindig szoktuk a vendég felé jelezni, hogy ha ilyen ételt kér, és látjuk, hogy kicsit bizonytalan, és látjuk, hogy még életében nem evett, hát akkor azért részletesen elmondjuk, hogy mi ez.
Prízma. Ma éjjel az M1-en.
Hol van? Nem tudom, milyen csoda folytán, de tény, hogy él.
Gyakran vesznek el holtestek ebben az intézményben.
Ki maga?
Barátnő.
Jan nincs itt.
Bármit elvehet.
Itt egy okirat, hogy osztozzam egy nővel, akit nem is ismerek.
Egy pillanat alatt.
Egy nő leesett az emeletről, és ha jól értem, nem
mozdul. Ő ölte meg.
De mindennek ára van.
Vegye el az őrületét, a gyilkos vágyát.
Olyan szörnyeteg leszek, mint ő.
Halhatatlan szépség.
Csak maga menthet meg minket.
Holnap 20 óra 5 perckor az M1-en.
Milyen kár, hogy most kell meghalni.
Különben is az embereknek kell halni, akkor meg kell halni.
Mindenki azt beszéli, hogy a halálán van, egy szót se iszek belőle.
Még mindig nem gebettél meg? Nem mérgezted még eleget Velence levegőjét?
Ha legalább nyíltak az emberek lennének.
A végrendelet megvan.
Készen van már a végrendelet?
Ó, a zsiványok, az ember kufárok kár.
Színészóriások felejthetetlen alakításai Fehér György rendezésében. Volpone. Holnap este az M1-en. Emberek, akik tetteikkel, szellemiségükkel egy befogadó társadalom képét vetítik elő.
A mi generációnk hangjára is szükség van.
Mert mindenki egy jobb világban szeretne élni.
Én más esélyünk nekünk itt nincs.
Bárka. Pénteken délután az M1-en.
Legyen több pártrendszer, és legyenek szabad választások.
Ő korunk hőse.
A régi gárda félti a pozícióit.
Adja igaz a táskát!
Nem adom!
Szerintem ebből magának lesz úgy 3 év baracska.
Segíts! Azt szeretnénk, hogy az országot vér nélkül békében vezessük át a demokráciába.
Nehogy már besugó legyek!
Az ügynökök a paradicsomba mennek. Pénteken 21 óra 40 perckor az M1-en. Vajon hogyan zajlott Beatrix és második Ulászló különleges titkos házasság kötése? Miért oszlott fel a híres fekete sereg? Honnan ered a Laci konyha? Miért hívták Székely Györgyöt Dózsának? És a lengyel országgyűléseknek mi közük van a Rákos mezejéhez? Emlékszik még? Frissítse fel tudását! Magyarország története. A Jagellókor. Szombaton 16 óra 25 perckor az M1-en. Állandóan frissülő videótartalom. Minden, amit a futballvilágról tudni lehet. Technikai sportok, teljes gázzal. Labdasportok, lépés előnyben. Sportoló lesen, portrék tehetségekről. Üljünk együtt az MTV lelátóján. www.telesport.hu. Egy klikbe tartozunk.